Már a bevezetőben említett hétnek, ami mögöttünk van, a Sófár Ricsőtő iskolának a témája az volt, hogy elköteleződés, ezt a címet találtuk neki, ragaszkodom hozzád, ez volt a jelmondata, és mielőtt felolvasnám az igét, szeretnék egy-két mondatot mondani erről. Nagyon fontosnak éreztük, amikor a témát így kitaláltuk, meg imádkoztunk, hogy miről legyen szó, hogy olyan témát hozzunk, amihez mindenki tud kapcsolódni. Ugye nagyon nehéz, mert körülbelül a 10 évestől a 70 évesig mindenki ott van a sófáron, és nagyon sokféle élethelyzet, élettapasztalat van, aki keresztényként van ott, van, aki így keresgél. És találtunk most egy ilyen témát, amihez úgy éreztük, hogy mindenki tud kapcsolódni. És ma, mielőtt ezt az igét felolvasom, így jó, ha tudjuk, hogy ez a téma, ez a keretrendszer, amiben mozgunk, de nagyon fontos, hogy alapvetően nem egy ilyen ismeretterjesztő előadás lesz ez a mai alkalom sem, mint ahogy egy Isten tisztelet sem, egy témáról. Akkor is, hogyha egy adott témakörben mozgunk, és egy ilyen fókuszból fogok beszélni az igéről, akkor is tudni kell, hogy Isten mindenképpen arra hív bennünket ma este is, hogy mint egy tükörben meglássuk azt, hogy mire hív bennünket az ő igéjében, és mit szeretne bennünk elvégezni. Lehet ugyanis az elköteleződésről, még akármilyen igék kapcsán is úgy beszélni, mint egy tényleg egy ismeretterjesztő előadás, hátradőlünk, és akkor meghallgatjuk, hogy na hát, mit hozott a Laci ma este az elköteleződésről, mint témáról, ez olyan izgalmas. A mai társadalomban nagyon nagy gond az elköteleződés, ugye a fiatalok nem akarnak összeházasodni, a gyerekek nem akarják eldönteni, hogy hova tanuljanak tovább, mindenki még 50 évesen is még tanul, és még így kitalálja magát, és nem köteleződnek el az emberek olyan értelemben, ahogy mondjuk 50 vagy 100 évvel ezelőtt mondják sokan. Bár szerintem régebben sem volt könnyebb dolog ez az elköteleződés, csak talán a keretek fixebbek voltak a társadalomban. Szóval nem szeretném, hogyha egy ilyen oldalról lenne előttünk, hogy így szörnyűködnénk, hogy bizony így a világban mennyire nem köteleződnek el az emberek, főleg ha sikerült elköteleződnünk valamiben, akkor boldogan és büszkén kiúszhatjuk magunkat, hogy téma megoldva, mi el vagyunk köteleződve, és nekünk ezzel igazából sok gondunk nincs, de hát milyen szörnyű ez a világ. Aztán még az jött elém, amikor így készültem, hogy egyébként ha valaki rendszeresen jár Isten tiszteletre, állandóan ezt hallja. Hogy köteleződj el. Higgyél jobban. Tegyél egy kicsit többet Istenért. Hozzál egy döntést. Szálljad magadat oda. Köteleződj el egy szolgálatban. Legyél hűséges. Kövesd Jézust. És gyakorlatilag szinte minden igehirdetésben ez valamilyen módon benne van. Vagy direkt módon, vagy ilyen indirekt felszólításokkal. És néha ez így az emberben akár egy ilyen kis gyomorgörcsöt, vagy ilyen kis ellenállás is kiválthat, hogy itt mindig valamire rá akarnak engem venni. És sokan szerintem úgy is gondolják, hogy egy picit jobban hisznek, attól jobb lesz a világ. Attól majd jobban mennek a dolgok, ha egy picit mindenki komolyabban veszi a dolgokat. Pedig jól tudjuk, hogy attól még az egész világ nem lesz jobb, sőt, nem arra hív bennünket Isten, hogyha most olyan 70%-osnak érezzük magunkat, akkor legyünk 72%-osak, és attól majd minden jobb lesz. Szóval azt szeretném mondani így az esti Isten tisztelet igehirdetésének így a kezdetén, hogy arra hívlak ma titeket, hogy tényleg egy kicsit engedjük magunkhoz közel, majd ezt az igét, meg ezeket a kérdéseket úgy, mint amelyik az életünk egyik legszemélyesebb kérdése, amit fel kell tennünk, és amivel foglalkoznunk kell, és amivel mindannyiunknak dolgunk van. Nem biztos, hogy adok nektek recepteket mai estén, de azt remélem és hiszem, hogy Isten változásokat indíthat el bennünk, és elindíthat bennünk dolgokat, hogy egy picit másként lássuk az életünket, és talán a kapcsolatainkban is gyógyulhassunk és változhassunk. Így olvasom fel az igét a Sámuel második könyvének a 9. fejezetéből. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért? Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cibá volt a neve. Őt hívatták Dávidhoz, és megkérdezte a király. Te vagy Cibá? Ő így felelt, én vagyok a te szolgád. Akkor ezt mondta a király. Maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cibá ezt felelte a királynak. Van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte, hol van? Cibá így felelt a királynak. Lódebárban van, Amiel fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzent érte Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból Mákírnak, Ammiel fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Dávid megszólította: Mefibóset! Ő így felelt: itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki: ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát. Te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta: micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, hiszen én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Ezután hívatta a király Cibát, Saul szolgáját, és ezt mondta neki: amilyen csak volt Saulnak és egész háza népének, mindent urat fiának adtam. Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fia házának. Mefibóset azonban, urat fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cibának 15 fia és 20 szolgája volt. Cibá így felelt a királynak: mindent megtesz szolgád, amit uram királyom parancsol szolgájának. Mefibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, akár egy herceg, mondta Dávid. Volt Mefibósetnek egy Mikál nevű kisfia. Cibá házának a lakói mindnyájan Mefibóset szolgái voltak. Maga Mefibóset Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett. Ő mindkét lábára sánta volt. Szeretnék egy kicsit beszélni a kontextusról, így bevezetésként még, vagy egy első pontként, hogy értsük talán, hogy hogy kerülünk ide, Mefibóset, Szibá, Dávid, ilyen fura nevek, hol járunk, melyik évezredben, melyik évszázadban, melyik kontinensen. Dávid király életének egy állomása van most előttünk, azért a Dávidé, aki a nagy Dávid király, Izraelnek egy nagyon fontos királya volt, az Isten szíve szerint való király, akit Isten kiválasztott, elhívott, és valamilyen módon rajta keresztül mutatta meg, hogy mivé lehet a királyság, az, amit bár nem ő tervezett a népnek, de mégis valamilyen módon megáldotta. Dávid király tehát Izraelnek a trónján ül, megszilárdult a királysága, és már volt előtte is egy király, akit Saulnak hívtak, aki nem nagyon volt jóba Istennel, maradjunk ennyiben, eleinte még így követte ő, de aztán elfordult tőle, és Isten elvette Saultól a királyságot, Dávidnak adta, és Dávid, miután megszilárdult az ő királysága, azután sok évig uralkodott Isten dicsőségére. És persze tett olyan dolgokat, amik nem volt Istennek kedves, meg tett olyanokat is, amik azok voltak, de alapvetően egy áldott király volt, egy áldott ember volt. Ez a Dávid pedig, ahogy most olvastuk, az életében tett olyan döntéseket is, amik nem feltétlenül voltak logikusak, érthetőek. Dávid nem egy olyan ember volt, aki feltétlenül meg akart felelni a környezetének, akinek az volt a fontos, hogy most ki mit gondol, vagy az volt a fontos, hogy minden tekintetben megfeleljen annak az elvárásnak, amit egy nép a királytól kíván. Ez a Dávid pedig, miután a hatalma megszilárdult, és lehetősége volt bármit megtenni, a most felolvasott részben, a most felolvasott szakaszban azt tette, hogy a volt ellenségének, Saulnak az egyik unokáját felemelte és maga mellé vette. Dávidnak Saul, ugye az előző király, nagyon érdekes módon volt az ellensége, mert ő maga sose nevezte ellenségének Sault úgy, hogy így definiálja, hogy ő valamiért az ő királyságára tör, sőt, amikor az egyik szolgája meg akarja ölni Sault, azt mondja: nem emelhetünk kezet az Úr felkentjére. De Saul bizony meg akart ölletni Dávidot, és egy nagyon elmérgesedett kapcsolat voltuk az életük végére nekik egymással. Különös, hogy Saul fia Jonatán meg a Dávid legjobb barátja volt. Ez már majdnem olyan jó, mint valami sorozat, vagy nem tudom, egy ilyen nagy mai ilyen hollywoodi eposz lehetne csinálni, egy ilyen nagy filmet ebből, Családi viszályok az ókorban címmel, vagy lehet valami frappánsabb címet adni neki minden esetre. Ott van ez a Saul király, aki nagyon féltékeny a Dávidra, mert látszik, hogy Isten vele van. Saul fia, Jonatán meg a Dávidnak a legjobb barátja, és sajnos a történet egy pontján mind a kettő meghal. Saul is, és Dávid, és Jonatán is. És ezután sok évvel, amikor Dávid uralkodik, egyszer csak eszébe jut az, hogy maradt-e valaki még Saul házából? Maradt-e valaki, aki felé még valamilyen kötelezettségem van, hiszen Jonatán az ő barátja volt, és Jonatánért úgy érzi, hogy gondoskodnia kellene még róla, és mondják neki, hogy van Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna, És erről a fiúról gondoskodik Dávid, maga mellé veszi és felemeli őt. Nagyjából ez a történetnek így a kerete. Szeretnék először az igére fókuszálva a szituációról beszélni, és utána ráközelíteni gondolatban egy szereplőre, és aztán utána pedig mindazt az üzenetet szeretném kibontani, amiben azt gondolom, hogy Isten ebben hívhat és megszólíthat bennünket itt ezen a mai estén. Itt látjuk tehát ezt a győztes királyt, akit nagyon könnyű lenne idealizálni. Nagyon könnyű lenne őt úgy látnunk, mint aki hát valami olyan ember, akit még föld nem hordott a hátán. Olyan, akit még egyszerűen elképzelni sem lehet. Nagyon sokszor fenyeget bennünket a veszély, hogy bibliai szereplőket így idealizáljunk, és azt gondoljuk, hogy ők rendkívüli emberek voltak. Éltek egyszer régességen a múltban ilyen nagy héroszok, ilyen bibliai hősök, akikhez fogható nincs. Aki az ellenségének az unokáját maga mellé veszi, és eteti a saját asztaláról. És pontosan az ilyen gondolkozás, az ilyen feltételezések is táplálják azt, hogy vannak olyan történetírók, meg olyan akár bibliai kutatók is, kortörténészek, akik azt mondják az ilyen történetekről, hogy hát azért itt is mindenki emberből volt, és nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. Ha felnyitok egy olyan kommentárt, ami ezt a részt magyarázza, akkor azzal találkozhatok nagy eséllyel, hogy Dávidnak ez egy taktikai lépése volt. És hát Dávid biztos azért tette ezt, mert szerette volna szemmel tartani Saul házából még az utolsó élő embert, nehogy ugye puccsot hajtson végre ellene, és hát igazából ez egy ilyen erőskezű uralkodónak a taktikai fogása volt. Persze jól néz ki ez, hogy így hát üljön az én asztalomnál, mert nyilván ha ott ül, akkor ugye szemmel lehet tartani. És sokan ezt így elintézik így ennyivel. De azt gondolom, hogy sem az nem igaz, hogy ez egy ilyen ideális, tökéletes embernek a tökéletes tette, sem az nem igaz, hogy egy nagyon is számító vezetőnek a ravasz terve, hanem sokkal másabb. Felfedezhetjük ebben a történetben azt, ahogy Isten cselekszik, és ahogy emlékeztet arra, hogy a kapcsolatokban, az elköteleződésben bizony van dolgunk vele, bizony ő az, akinek van terve a kapcsolatokkal, és az elköteleződés az bizony nem csak annyi, hogy valamit megígérünk, és aztán megtartjuk, vagy sem, hanem lehet, hogy hosszú időn keresztül is ott vannak azok a láthatatlan szálak és kötelékek, amivel kapcsolódunk egymáshoz. Nem egy ilyen tipikus történet egyébként ez az elköteleződéssel a kapcsolatban. Még egyszer szeretném tehát most felolvasni a 6-tól a 8. és a 11. verset is. Arra hívlak most titeket, hogy fókuszáljunk egy kicsit a Dávid és a Mefibóset közötti kapcsolatra, párbeszédre. Hogyan jön ez, hogy Dávid maga mellé emeli Mefibósetet, és milyen módon rajzolódik ki az ő jellemük előttünk. Olvassunk még egyszer ezt a néhány verset. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arccal a földig hajolt, és leborult előtte. Dávid megszólította Mefibósetet. Ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát. Te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta. Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, hiszen én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Mefibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, akár egy herceg, mondta Dávid. Itt van előttünk tehát ebben a történetben Dávid a király, aki egy Isten szíve szerint való ember. Nem tudom, hogy ki az, aki olvasta, vagy emlékszik a Dávid felkentésének a történetére. Amikor Sámuel elmegy az ő családjához, és keresi, hogy ki az az ember, akit Isten királynak szám. És jönnek a jobbnál jobb kiállású testvérei Dávidnak. És mondja Isten Sámuelnek, súgja a szívébe, hogy ne tekints a megjelenésre, mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. És amikor Dávid előjön és előkerül, akkor mondja Isten Sámuelnek, hogy ő az, őt kent fel Izrael királyává. Mert Isten látja, hogy Dávidnak a szíve a helyén van. Ha ebbe a történetben keressük azt, hogy miért képes Dávid olyan kapcsolatokat építeni és ápolni, és elköteleződni, és emlékezni a kötelezettségeire, akkor annak itt van a gyökere. Azért, mert a szíve a helyén volt. Azért, mert Isten azt mondta, hogy ennek az embernek rendben van a szíve. És ez olyan érdekes, hogy mindeközben nem volt tökéletes, jól tudjuk. Hozott rossz döntéseket, hibázott, de a szíve Istenre figyelt. Formálható volt. Mit jelent ez, hogy a szíve a helyén volt? Olyan fura kifejezés. Azt jelenti, hogy valószínűleg nagyon valósan látta azt, hogy kicsoda az Isten és kicsoda ő. Nagyon valósan látta azt, hogy mennyire szüksége van az Istenre. Szomjazott rá, és nem akart, nem tudott nélküle létezni és élni. Ezzel együtt Dávidnak a jelleme is mindenképpen Isten formáló hatása alatt volt. Ugyanis nem felejtette el, hogy ő honnan jött, és hogy mire hívta az Isten. Nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, milyen lehet pásztor fiúból királlyá lenni. Már olyan, mint egy amerikai álom, tényleg, mint valami film, hogy a nagyon kicsiből nagyon nagy lesz. De tényleg ez történt. A juhok mellől, a pásztorkodásból egy egész népnek a nagyhatalmú uralkodója lett. Ennél sokkal kisebb változásokra emberek meg szoktak kergülni, és elveszítik a józan ítélőképességeket, és nagyon-nagyon elfelejtik, hogy honnan jöttek és kik is ők valójában. És azt látjuk, hogy Dáviddal ez nem történt meg. Emlékszik arra, hogy volt olyan időszak, amikor ő menekült, amikor Saul az életére tört, amikor körülbelül senkire nem számíthatott, csak az ellensége fiára, Jonatánra, a legjobb barátjára. Emlékszik arra, hogy szövetség volt közöttük. Elköteleződés, olyan mély elköteleződés, ami két ember között ritkán adatik. Olyan barátok voltak, hogy tényleg meg tudtak volna halni egymásért, ha szükséges. És emlékszik, hogy ebben a kapcsolatban valószínűleg valamilyen fajta fogadalmat tettek egymásnak. És bár Jonatán már nem él, de ez az elköteleződés tovább él az ő fia felé. Ebből fakad, hogy nagyvonalú és irgalmas tud lenni. Mert a szíve Istené, és nem felejti el, hogy honnan jött. És tudjátok, mi a szép ebben? Hogy ez az elköteleződés Dávidban felülír minden más szabályt és elvárást, ami a környezetében ehhez a kapcsolathoz kapcsolódott. Abban a korban egy fogyatékkal élő embernek a megítélése egészen más volt, mint talán manapság. Manapság azt gondolom, hogy, vagy legalábbis remélem, hogy a mi kultúránkban tisztelettel veszik körül azokat, akiknek valamilyen módon más testi adottságai vannak, vagy testi fogyatékkal élnek. De az ókorban, ha valaki így született, vagy megbetegedett, vagy ilyenné vált, akkor az valamilyen átoknak a következményének tartották gyakran, valamilyen bűnnek a következményének. Talán emlékszünk az Újszövetségből arra a történetre, amikor a vakon született ember meggyógyításánál megkérdezi Jézustól, hogy ez vétkezett vagy a szülei? Valakinek vétkeznie kellett, és valami büntetése kell, hogy ez legyen. Amúgy ma is benne van az emberekben ez a hiedelem, nem? Ha valaki mondjuk valami megbetegszik, vagy egy nagy baj, nagy csapás éri, akkor mi az első, amit nagyon sokan kérdeznek, hogy mit vétettem? Nem? Nem az Istentől van ez a mondat így önmagában. Mit vétettem? Eddig is vétette, és nem történt veled semmi baj, és most pedig ez nem biztos, hogy emiatt történt. Szóval ott volt egy ilyen ember, akinek a társadalmi megítélése valamilyen módon negatív volt, abszolút a periférián volt, szégyen volt a vele való közösség és a találkozás. És Dávid az elkötelezettségében olyan mély, hogy ezt az embert befogadja a házába és az asztalához. És lehet, hogy ezt mi nem tudjuk így átérezni, de picit próbáljunk belegondolni, hogy ezzel ő minden korabeli szabályt áthágott. Minden korabeli protokollt. És valószínűleg furán néztek rá, még lehet a szolgái is. A szolgák se fogadták volna be valószínűleg nagyon szívesen ezt az embert a házukba úgy, hogy azt más is lássa. Mert mit fognak majd akkor gondolni? És megint csak eszembe jut az Új Szövetségből, amikor Jézus beszélget és törődik a vámszedőkkel, a paráznákkal, a kivetett számkivetettekkel, és akkor azt mondják, hogy ez a vámszedők barátja. Megvetés kapcsolódik ehhez. És Dávid mindezzel nem törődik. Mert elkötelezett a szívében. Itt van előttünk a másik szereplő, ez a Mefibóset, aki nagyon egy ilyen megtört emberként van itt ebben a történetben. Nagyon érdekes ez a párbeszéd, hogy találkoznak, és Dávid a nevén szólítja, az arcával a földre borul, és azt mondja, itt van a te szolgád. És Dávid azt mondja neki, ne félj. Valószínűleg Mefibóset ugyanis fél. Érthető, hogy ebben a helyzetben nem tudhatja, hogy hogyan reagál rá a király, és hogy mit akar tőle. Fél, mert jól tudja, hogy honnan származott, és az ő családja az egy bukott család. Fél, mert a nagyapja halott. Saul, a nagy király, nem is csak, hogy halott, hanem öngyilkos lett, ami abban a korban még százszor nagyobb szégyen és átok volt, mint amennyire ma. Halott az apja, aki elesett egy csatában, és ő pedig nem tud magáról gondoskodni. Rá van szorulva másra, hogy más gondoskodjon róla. Tulajdonképpen egy teljesen kiszolgáltatott életet él. Ott van ez az ember, akit Dávid mégis magához fogad és felemeli. Szeretném, ha egy picit rá fókuszálnánk arra, amit ő saját magáról mond. Megrendítő volt, amikor ezzel először szembesültem, és újra elolvastam, hogy lehet ez. Amikor beszél Dáviddal, akkor azt mondja magáról, hogy én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Nagyon megrendítő ez a kép. Mit gondolhatott magáról ez az ember? Abban a korban a kutya ráadásul tisztátalan állatként nagyon megvetendő valami volt. És így vélekedik magáról, én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Mefibóset nevének a jelentése a szégyen hordozója, a szégyen teremtője. És bár tudjuk, hogy a bibliai leírásból, hogy 5 éves korában szerzett egy olyan sérülést, ami miatt sánta lett mindkét lábára, a dajkája elejtette, de valószínűleg nem véletlenül kapta a nevét sem. Az izraeli gyerekek úgy kapták a nevüket, hogy amikor megszülettek, a születésük kapcsán egy mondat elhangzott felettük, és ebből a mondatból emeltek ki egy szó kapcsolatot, és ebből lett a neve. És gondoljunk csak bele, milyen mondatok hangozhattak el az ő születése kapcsán, amiből azt emelték ki, és ez lett a neve, a szégyen teremtője, a szégyen hordozója. Vitatkoznak az írásmagyarázók, hogy ez azt jelenti, hogy eleve valamilyen fogyatékkal, testi hibával született, lehet, hogy már eleve valami probléma volt vele, és már a születésénél ez jelen volt, vagy akár egy nem várt gyermek volt, a születése környékén mindenképpen voltak valami gondok. De az biztos, hogy nem lehetett könnyű egy ilyen családba születni. Saul egy olyan ember volt, akinek nagyon számított az, hogy hogyan néz ki, és hogy mit gondolnak róla az emberek. Egy fejjel a többieknél magasabb ember volt, és ismerjük a történetekből a Saul jellemét, hogy mennyire labilis volt, és mennyire számított neki, hogy ki mit gondol. Tudjátok, mikor kezdett el Dávidra féltékenykedni? Mikor hallott egy éneket az utcán, amit az asszonyok énekeltek Dávid és Góliát küzdelme után, hogy Sault megölt 1000-et, Dávid megölt 10000-et. És teljesen kiakad, és azt mondja, hogy én csak 1000-et, ő meg 10000-et. Egy olyan ember, aki nagyon-nagyon hiú volt, nagyon fontos volt neki, hogy de miért csak ennyit? És van egy ilyen ember, és ennek van egy ilyen unokája, akinek ez a neve, aki nem tökéletes. Nem tudom, hogy ki aggatta rá ezt a gúnynevet. Talán a nagyapja, vagy valaki a környezetéből. Minden esetre Mefibóset ezzel a névvel azonosul. És ebben ez a legtöbbenetesebb. Hogy ki mondja, igen, én olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Nem azt mondja, hogy azt mondják rólam, hogy olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Valaki szerint úgy csufoltak gyerekkoromban, mit tudom én, hanem azonosul ezzel. És ez valami megtöbbentő. És külön fogunk majd beszélni a kapcsolatokról, meg a saját magunkra való alkalmazásról, de itt meg szeretnék állni egy pillanatra, mert amikor szerda este beszéltem erről a dicsőítő suliban, akkor is ezt csak úgy megemlítettem egy mondatként, de hogy nagyon sokan azt jelezték vissza, hogy nem is gondolták volna, hogy mennyire jelen van ez az életükben. Hogy simán lehet, hogy rád is valamikor az életed során ragasztottak gúnyneveket. És lehet, hogy ezeket nem is tartod annyira fontosnak, de ezek így hatnak. Lehet, hogy rólad is mondtak valamit a családban. Lehet, hogy kilógtál a sorból, nem úgy nézel ki, mint ahogy a többiek a családban, vagy valamiért furcsa voltál. Vagy a családod nagyon szeret, de hogy állandóan csúfoltak az iskolában is. A gyerekek nagyon rá tudnak tapintani a gyenge pontunkra, és olyan gújneveket tudnak egymásnak adni, vagy tudunk egymásnak adni, hogy azok nagyon nagy sérüléseket tudnak okozni. És ezzel mindenki küzdhet, csak találkozom azzal, amikor felnőttként valaki ezt még úgy mindig elhiszi. És kicsit egy ilyen pecsétként úgy hordozza magán, hogy ja, igen, én vagyok az a kis béna. Én vagyok az a kis, nem tudom, és megmondhatnád, hogy ez hogy mi az, amit esetleg így kaptál. Szóval, ha van ilyen, akkor azt szeretném neked mondani, hogy Isten nem örült, amikor rád ragasztották ezt a gúnynevet. És ő nem így tekint rád. És ő nem azt nézi, hogy esetleg ténylegesen hol van valamilyen hibád vagy hiányod, hanem egészen másként tekint rád. És ne hidd el, akár amit felnőttként is mondanak rád, akár gúnyból, akár rossz indulatból, vagy gonoszságból, vagy megbélyegzésből. Tudjátok, mi történik Mefibosettel ebben a történetben? Valami olyan, mindezek után, amire magától nem lett volna képes. Annyira kifejező, hogy Mefibosett, aki mindkét lábára sánta, béna volt, Mefibosett onnan lentről, a földről, a döglött kutya állapotból herceg lesz. Felültetik az asztalhoz. És nem kevesebb történik vele, mint hogy Dávid, aki cselekvőképes, azt mondja, hogy ez az ember mostantól fogva az asztalomnak a vendége lesz. És ezt az embert mostantól senki nem szólíthatja döglött kutyának, és senki nem mondhatja azt, hanem ő a király asztalának a vendége. Döglött kutyából herceg. Van akkora út és akkora ív, mint pásztorfiúból királlyá válni. És nem tehetjük meg, hogy nem látjuk, mert egyszerűen itt van ebben a történetben egy harmadik személy gondolatban Dávid mögött, vagy Dávid arcvonásaiban az ő egyik leszármazottja, az ő egyik utóda, Jézus Krisztus, aki nem más tett, mint mindenkit, minden embert, és téged is engem, aki a bűn, az elveszettség miatt döglött kutyák voltunk, elveszettek voltunk, felemelt, és az ő asztalának a vendégévé tett. Meg kell látnunk ebben a történetben, hogy Dávid, aki Krisztusnak az előképe, azt teszi, amit később Krisztus nagyban fog tenni. Hogy az embert, aki magától képtelen eljutni Istenhez, felemeli. És szolgákból, elveszettekből fiakká tesz bennünket. És nem törődik azzal, amikor a földön van, hogy ki mit gondol róla, hogy ő kivel vállal azt a közösséget. Nem érdekli az, hogy mit gondolnak a nagyok, az elit, mit gondolnak a tanultak, a nemesek, a kiválók. Arról, hogy ők kivel eszik együtt. Hanem közösséget vállal azokkal, akik elvetettek. Ez az evangélium, és ezért lehetünk most ma itt. Mert Krisztus az ő asztalának részeseivé tett bennünket. Délelőtt úrvacsorai közösség volt, és akkor mutattam jobbra, hogy asztalának részeseivé tesz bennünket. Most nincs megterítve az úrasztala, de el tudjuk ugyanígy képzelni. Sőt, egy nagyobb lakomára is hív a mennybe. A mennyei nagy lakomának a részeseivé tesz bennünket. Ez tehát ez a kép. Ez állít előttünk. Mit kezdjünk hát ezzel a kapcsolatainkra nézve, és hogyan ide ez a keret, ez a téma, az elköteleződés a kapcsolatainkban? És erről szeretnék most beszélni még egy kicsit. Mert hogyha Krisztusban vagy, és elhiszed az evangéliumot, akkor ez téged felemel, és ha ebben a tudatban élsz, jól teszed, hogy nem szolga vagy, hogy nem egy megvetett, elvetett valaki vagy, nem egy elutasított valaki, hanem Isten gyermeke vagy. Fiak vagyunk. De ezzel együtt küzdünk, és a küzdelmek megmaradnak. és az életünk küzdelmeinek egy jó része a kapcsolataink köré szerveződik. Mert valamiért úgy teremtett bennünket az Isten, hogy szükségünk van egymásra. Még annak az embernek is, aki nagyon-nagyon-nagyon szeretné, hogyha független lenne, ezer és ezer szállal kötődik a másikhoz. És a születésünktől életünk utolsó pillanatáig a kapcsolatainkban élünk, ott kapjuk a legtöbbet, mármint áldást és ajándékot, meg sebet és pofonokat is. És az ember csomót küzd azzal, hogy a saját erejéből, a közösség erejéből, meg mindenféle módon próbálja a kapcsolatait így pofozgatni. Valahogy így helyreállítani, valahogy olyan élhetővé tenni. Van, aki már csak arra játszik, hogy csak nagyon nagy bajt ne okozzon senkiben. Hallottam ilyet, és egészen megrendítő volt egyszer valakinek a szájából, hogy azért nem szeretne gyermeket, mert nem szeretné továbbadni azt a sok sebet és sérülést, amit ő kapott. Pedig házas volt, és azt mondta, hogy ő nem szeretne a gyereket, és ez volt az egyik nagy problémájuk, mert ő nem akar továbbadni, ő neki már csak az van az életben, úgy érezte, pedig fiatal volt, hogy csak ne okozzon maradandó sérülést senkiben. És ismerjük talán ennek különböző oldalait, azt is, amikor elutasítottunk másokat, és utólag ez fájt, és azt is, amikor bennünket utasítottak el, és tehetetlenek voltunk. Azt gondolom, hogy el kell ismernünk, és el kell fogadnunk, hogy bizony, Isten segítsége nélkül, a kegyelem nélkül, a kapcsolatainkra nézve is elveszettek vagyunk, de ő valamilyen módon ebből jót hozhat ki. És én hiszem, hogy Isten terve az emberrel és az emberi kapcsolatokkal nem az, hogy egy ilyen kölcsönös meg nem támadási szerződésben és távolságban éljünk, hogy nagy bajt ne okozzunk, és valahogy így bírjuk ki együtt. Mert nem hiszem, hogy az az Isten terve, hogy a kapcsolatainkban folyamatosan sebezzük egymást, és fájdalmat okozzunk. Isten kapcsolatra teremtette az embert. Férfivá és nővé, családba teremtette az embert. És hiszem, hogy azért tette ezt, mert az ő jó terve, hogy az embernek jobb legyen együtt, mint egyedül. És jobb legyen kapcsolatokban élni, mint azokon kívül. És amennyire el tudod képzelni és megélted talán sokszor az életedben, hogy mennyire sebződtél a kapcsolataidban, tételezzük fel, és hidd el, hogy Isten legalább ennyire tudja a kapcsolatokat arra használni, hogy gyógyulás legyen az a számunkra. Isten terve az, hogy gyógyítsuk egymást, az ilyen furán hangzik, de így van, hogy gyógyulást hozzon a másik szeretete, elfogadása, törődése a kapcsolatokban. Azért adta Isten az emberi kapcsolatokat, hogy ne egyedül kelljen harcolnunk. Az egészen hétköznapi egzisztenciális harcokban is, és akár a lelki harcokban, hogy ne egyedül kelljen elhordoznunk egy csomó mindent. Hogy ne egyedül kelljen az ördög, a gonosz munkája ellen harcolnunk. Valamilyen módon Isten akarata az, hogy kötődjünk, hogy elköteleződjünk, vállalva annak minden rizikóját, a szeretetnek a kockázatát. És aztán Isten terve az is, hogy néha el kell engedni, és le kell válni. Ez a kapcsolatoknak, az emberi kapcsolatoknak a ritmusa, a tánca. És erre rá kell érezni, erre a ritmusra, és ez szerint kell ezekben élni. És ma este azt szeretném kérni tőletek, és azt szeretném, hogy úgy menjünk Isten elé. Hogy kérjük azt tőle, hogy hozzon változást, gyógyulást azokban a dolgokban, amiben szükségünk van a kapcsolatainkban, az elköteleződésünkben. Mert nagyon sokszor eljuthatunk oda, és az Isten tisztelet nagy veszélye, hogy ilyen lelki wellness-szé alakul, ahol van egy kis dicsőítés, ami jól fellazítja az embert, mint egy kis masszázs, ú, de jó énekelni, jó érzéseket is fakaszt. Az igehirdetés a gondolatainkat elindítja, egy kicsit inspirál, lesz egy-két napig, mint gondolkozni. Vannak felismerések, hát igen, ez így van, egyetértünk, de jó, vagy valamivel nem értünk, egyet vitatkozunk. Itt vannak a testvérek, Isten tisztelet után találkozunk, megölelgetjük egymást, beszélgetünk, hazamegyünk, és azt mondjuk, ez egy jó kis program volt, és eljövök legközelebb is, mert ez egy jó program. De Isten ennél jóval többet szeretne, és az Isten tisztelet ennél jóval több. És azért fogok imádkozni, és azt várjuk, és afelé tegyünk egy lépést, hogy valódi, változások történhessenek bennünk. Nem biztos, hogy itt ebben a pillanatban, nem akarom ezt így nagyon nyomni, hogy most változás fog történni, akár történhet itt is. De hogy amikor tapasztaljuk Isten jelenlétét és cselekvését, akkor higgyük el, hogy abból lehet valami változás. Akár most, akár az elkövetkezendő időszakban. És menjünk Isten elé, és ha eddig nem engedtük közel magunkhoz ezt a témát, akkor ne alibizünk tovább, hanem így mondjuk el Istennek azt, hogy igen, Uram, ez engem itt és itt érint. És lehet, hogy ma este valami megnyugtatóbb dolgot szerettem volna hallani, de igen, szembesülnöm kell. És mondok egy-két példát, és lehet, hogy valamelyikkel tudsz azonosulni. Szembesülnöm kell azzal, hogy igen, van az életemre egy kapcsolat, amiben el kéne köteleződni, és nem tudok elköteleződni. Akár egy párkapcsolat. Hosszú ideje. Csiki-csuki. Igenis, nem is, mellette is, nem is. És akkor így nyüglődtök, vagy nyüglődsz. És Isten arra hív végre, hogy köteleződj el. És tedd meg azt, amit igazából érzel, csak amitől talán tartasz. És jöhetünk Isten elé akkor is, hogyha a másik oldalon vagyunk, és mi már rég elköteleződtünk, csak felénk nem köteleződik el ez a másik. És azért imádkozunk már régóta, hogy Uram, adj már valamit, hogy megtörténjen ez az elköteleződés. De tovább lépek, lehet, hogy ebben az egész gondolatkörben az érint meg bennünket, és az érint minket, hogy igazából elköteleződésben éltünk, csak nem voltunk hűségesek az elköteleződésben. És ezzel Isten elé kell menni. Uram, nem tudom, hol rontottam el, nagyon nem így szerettem volna tenni, de nem tudtam kitartó és hűséges lenni. Segíts ezen változtatni, segíts betölteni a hiányokat, amik ehhez kapcsolódnak. Aztán az is lehet, hogy te hűséges és elkötelezett módon élsz, csak feléd nem voltak azok. És abban szenvedsz, hogy mindig bízol újra és újra, de lehet, hogy egy barátságban, nem feltétlenül csak egy párkapcsolatban is. És visszaélnek a hűségettel, visszaélnek a bizalmattal. Az is lehet, hogy elköteleződünk, csak nem Isten szerinti módon. Mert nagyon kötünk embereket, nem engedünk el embereket, és uralkodunk. Bizonytalanságban tartunk a kapcsolatainkban embereket. Aztán az is lehet, hogy egyszerűen el kellene már engedni valakit. Elém jött, hogy tulajdonképpen, amikor egy szeretünk meghal, elköltözik, és gyászolunk, akkor is ez van, hogy így el kell engedni. És ennek is megvan az ideje. Lehet, hogy valakit el kellene engedned már. Lehet, hogy nem is halt meg, csak már nem az életed része, és el kéne engedni. Sokféle helyzetet sorolhatnék most itt fel, de itt megállok, és azt várjuk, és abban hívjuk Isten segítségül, hogy lehessen változás az életünkben, és gyógyulás a kapcsolataink terén. Isten elköteleződött felénk, és elküldte az ő fiát, hogy megváltson minket. Kiválasztott már a világ teremtése előtt, hogy olvastam az Efézusi levélből. És ebből fakadóan köteleződhetünk el mi felé, és egymás felé is. És ő megadhatja nekünk, hogy a kapcsolataink, amikkel állandóan szenvedünk, vagy amitől sebződünk, azok gyógyulhassanak. Lehet, hogy nem az egyik napról a másikra adja meg, lehet, hogy hosszú folyamat lesz, de egy lépést ma ebben a folyamatban léphetünk előre. Ezért fogunk most imádkozni. Imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Urunk, és jövünk most eléd, és könyörgünk hozzád, kiáltunk hozzád. Magasztalunk téged, mert Jézus Krisztusban felemeltél, a te asztalod vendégévé tettél, a fiaidnak, a gyermekeidnek mondasz bennünket. És nem arra hívsz, hogy egy kicsikét jobbak legyünk, hanem arra, hogy hívjunk, hogy gyógyíts, hogy kitárjuk magunkat, és a te munkádnak teret engedjünk. És Urunk, jövünk eléd úgy, ahogy vagyunk, azokban a dolgokban, amiben éppen vagyunk. Segíts, Urunk, elköteleződni, elengedni azt, amiben kell, és gyógyíts azt, amit emberileg lehetetlen. Köszönjük, hogy így jöhetünk ma is eléd, és kérünk, hogy cselekedj, és áld meg az Isten tiszteletünknek a további részét is, a Jézus nevében, Atyám. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk, azért, mert cselekvő Isten vagy, élő Isten vagy. Köszönjük, ahogy itt voltál ma is közöttünk. Köszönjük, ahogy meglátogattál bennünket. Köszönjük, hogy felemeltél, és köszönjük, hogy itt lehetett előttünk ma ez a történet. Add, hogy a mi szívünk is a tiéd legyen, és lehessen olyan, mint a Dávid szíve, formálható. Lehessen olyan a gondolkozásunk, hogy emlékezzünk arra, amire el kell köteleződnünk, emlékezzünk arra, amit te tettél. Ne felejtsük el, hogy mind keresztül vezettél bennünket idáig is. És higgyük azt, hogy vezetsz tovább is. Tarts meg, Urunk, bennünket, és imádkozunk különösen azokért a környezetünkben, akiknek nagyon szüksége lenne a te szeretetedre. Segíts elérni, Uram, őket is. Imádkozunk, Urunk, a környezetünkért, a munkatársainkért, a szomszédainkért, akik ott élnek körülöttünk. Hadd tudjuk az eszközöd lenni feléjük. És imádkozom, Uram, azért, hogy a családjainkban is te hozd a gyógyulást a kapcsolatokban, az elköteleződésben. Uram, könyörgünk a városunkért, Budapestért, magyar népünkért. Imádkozunk, Urunk, az egész világért, hogy a te elkötelező szeretetedet hadd ismerjék meg minél többen. Köszönjük azt, hogy ma is jöhetünk hozzád. Hallgass meg minket Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.